Vulkánkitörések, vulkánveszélyek. Karácson Dávid előadása.
Nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, az iskola vezetését, Magyar Innovációs Szövetségnek a képviselőjét, akik ezt megszervezték, és benneteket is, ha jól tudom, 3.-9. osztályt sikerült összecsődíteni, de hát jó emberek kis helyen is elférnek, úgyhogy igyekszünk elférni, és igyekszem szórakoztatni benneteket olyan mértékig, hogy a zsúfoltságnak semmilyen negatív, káros következményeit ne érezzétek. Ha már káros következményeknél tartok, ugye napjainkban a média jóvoltából, vagy nem is annyira jóvoltából, a kommunikáció olyan fokon, hogy mondjam, mindenkinek a közelségébe került távolabbi vidékeknek a dolgairól is, ami valóban már szinte unalmassá teszi a távoli kontinenseken történt jelenségeket, eseményeket is, például a vulkánkatasztrófákat, vagy földrengéseket is, jegyzem meg a utóbbiak, tehát a vulkán kitörésekhez képest a földrengések sokkal-sokkal komolyabb veszélyt jelentenek az emberiség és általában a élővilág számára. Szóval közel hozza hozzánk a média, a tévé, iradásai mindennaposá teszik ezeket a jelenségeket. És azért mondtam, hogy ez nem biztos, hogy a jó voltából, mert igazából ezek a kitörések korántsem mindig jelentenek akkora veszélyt, nem okoznak olyan gondot, mint ahogyan ezt hisszük. A vulkánok meglehetősen jól megismerhetők, kiismerhetők. Ezen azt értem, hogy ha ismerjük a vulkáni működésnek a természetét, azért a vulkánét, amelyről éppen szó van, amelyhez esetleg közel megyünk, akkor tudjuk, hogy mire számítsunk. Jó közelítéssel tudni lehet sok esetben, hogy milyen gyakran törnek ki, éppen tényleg küszöbön áll-e a kitörés. Minden esetben lehet tudni mondjuk napokkal előre, hogy egy kitörés fenyeget, esetleg körülbelül annak a mértékét is. Tehát aki tényleg meg akar halni, és közel megy, az magára vessen, ezt tudom mondani. Sajnos nyilván vannak kivételek, amikor, és ezt most nem, épp ezért nem akartam ironikusan fogalmazni, amikor nagyon sűrűn lakott vulkáni vidékek. Vannak ugye Indonéziában olyan tűzhányok, nyilván ti is ismeritek ezeket, ahol tényleg a termékeny talajnak köszönhetően elsősorban olyan nagy a népsűrűség, hogy nem lehet elvárni, és nem is lehet megoldani mondjuk a lakosság kitelepítését akkor, amikor egy vulkánkitörés fenyeget. És igazából ezeken a helyeken vannak valódi katasztrófák, azaz amikor több vagy több tucat áldozatot, ritkábban sok ezer áldozatot követel egy nagy vulkán kitörése. Ezek azonban nagyon ritkák, és ahogy mondom, főleg azokon a helyeken következhetnek be, ahol nagy a népsűrűség. Távoli vidékekről kezdek beszélni. Magyarországon ugye nincsenek, a mai Magyarországon nincsenek aktív tűzhányók. Ha a Kárpát-medence egészét tekintjük, akkor sincsenek, de vannak olyan fiatal vulkánok, legelsősorban a Hargitai, Dél-Hargitában emelkedő Csomád nevű vulkán. Ezt talán többen ismeritek, akik jártatok már a Székelyföldön és mondjuk a Szent Anna-tóban fülöttetek, mert nyáron ez egy nagyon kellemes és hasznos elfoglaltság, amikor dögmeleg van, kánikula lent a medencében, akkor fönt ebben a fantasztikus gyöngyszem kráter tóban nagyon jól esik a fürdőzés. Ez a kráter tó a vizsgálatok mai állása szerint mindössze 30 ezer éve tört ki utoljára. 30 ezer év, ez ugye nekünk embereknek így innen nézve soknak tűnik, de hát akkor nem hogy az ősember, hanem már egy fejlettebb ősember, hogy így mondjam, gyönyörködött a tűzijátékban, mármint abban, ami éppen ebből a dél-hargitai tűzhányokból származott. Tehát vannak azért tűzhányok a közvetlen körzetünkben is, amelyek tulajdonképpen nem is tekinthetők véglegesen kialudnak. A vulkáni működésről nagyon különbözőképpen vélekednek azok, akik tényleg foglalkoznak vele napjainkban, és mondjuk úgy, hogy ami ebből lejön, vagy ami ebből a médiában megjelenik, az újságok szintjén megjelenik, az korán sincs mindig abban azon a szinten, és éppen kiragadtam egy példát, nem negatív példa akar tenni, bizony Isten, de mégiscsak azt gondolom, hogy egy ilyen Móriczka rajzra emlékeztető kép a Wikipédiából, aki ennek alapján tanulja a vulkánok felépítését, az kb. Ezt látja, és van egy az Amerikai Geológiai Szolgálattól kölcsönzött ábra, amit én magam magyarítottam, és egy ez évben megjelenő tankönyvi ábra lesz majd. Itt csak ugye a közelülők látnak néhány szót, távolülőknek csak inkább a összetettségét emelném ki egy vulkánnak, éppen egy réteg vulkánnak, azokat a jelenségeket, amelyeket az elmúlt mondjuk 50 évben nagyon komolyan fejlődött ez a tudományág, a vulkanológia. de napjainkban is vannak olyan korszerű vizsgálati módszerek, néha majd ezekről is teszek említést a következő néhány tíz percben, amelyeknek a segítségével számos új jelenséget lehet megfigyelni és értelmezni. No, de azzal kezdtem ugye, hogy távoli vidékek, hogyan is jut el valaki Magyarországról távoli vulkánokra, hogyan legyünk vulkanológusok, vagy Gárdonyi szavait kicsit elferdítve, hogy hol terem a magyar vulkanológus. Nem mondom, hogy hol terem a magyar vitéz, kétségkívül kell ehhez egy kicsi fizikai hozzáállás is, tehát mondjuk úgy, hogy stramnak kell lenni, ez biztos, legalábbis aki aktív vulkánokat akar megmászni, de mondjuk nagyon sok, nagyon kiváló vulkanológus van a laborban is, vagy éppen íróasztal mögött számítógéppel bűvészkedik, az is nagyon komolyan hozzá tud tenni ez a tudományhoz. Aki azonban nem mászott meg és nem szagolt vulkánt szó szoros értelmében, azt a zártojás szagot, kénhidrogén szagot nem érezte, az valamivel szegényebb lesz és nem tudja, miről van szó, tehát mondjuk úgy, hogy lehet fantasztikus Bach kutató valaki levéltárból, de ha soha nem hallott a Bachnak a zenéjét, akkor valószínűleg egy dolog az szegényebb lesz. Európai és kis-ázsiai törökországi vulkánok után először mindjárt Japánba sodorta a vulkánkutatás, amikor elhatároztam tényleg, hogy ezzel fogok érdemben foglalkozni. Már egyetemi éveimben is ugye ez körvonalazódott, és aztán egyetemen doktori ösztöndíjasként és azt követően néhány nemzetközi konferenciára tudtam eljutni. Nagyon fontos, az ember mindig nyitott legyen, beszélgessen, soha nem tudja, hogy kivel ismerkedik meg, akit aztán később esetleg fölhív, levelet ír neki, akkor még nem volt e-mail, 1990-es évek közepe, vagy éppen hogy csak volt, és valahogy mondjuk egy meghívás vagy egy ösztöndíjat, legyen ez egy kicsike valami alkalom, ne szerezzen, és akkor ha ezt már megszerezte, és a kapcsolatát is valóra tudja váltani és kamatoztatni, akkor nagyon sok lehetőség nyílik ki előtte, tulajdonképpen a végtelen a végállomás, tehát nincs korlátja ennek, higgyétek el, hogy akinek van eltökéltsége és szándéka, az el tud jutni, és a 90-es évek elején, hiszen Magyarország még ugye csak akkor volt a rendszerváltás után nem sokkal, sokkal jobban ki kellett taposni az új utakat, ma ezek már főleg az Európai Uniós tagság óta sokkal ismertebbek és közismertebbek. Aztán csak néhány képet, hogy hadd villancsak föl tényleg annak illusztrálására, hogy hova, hogyan kell eljutni. A japán Unzen nevű vulkán, ami az első képen látszódott, egy olyan kitörés, ami a legveszélyesebb vulkán kitörések körébe tartozik, és magam is ezt tekintem, hogy így mondjam, a leglegnek. Abból a szempontból, hogy a legnagyobb szám, na egyszerűen így fogalmazok volt a számomra, tényleg azért, mert két évvel korábban fejezte be csak a működését az a vulkán, ami mindig meleg volt, ott talán látszik, hogy ilyen sárgás, kénes kigőzölgések színezik el a köveket, és több mint 40 ember halt meg abban a kitörésben. Ez valami. Ez nagyon komoly veszély, főleg Japánban, ahol egyébként nagyon odafigyelnek a tűzhányókra. Egy másik tűzhányót hadd mutassak be, a Villarrica vulkán Chiléből, amit viszont talán a legnehezebb volt fizikailag. Nincs 3000 méter ez a vulkán, de mivel Dél-Chilében található, az ottani óceáni klíma miatt nagyon sok a csapadék, az hó. Hó formájában állandóan befedi a vulkán, és a legteteje bizony jég, ilyen magasságban már. 2800 méter, ebből az utolsó ezret hágóvassal, tehát valódi felszereléssel és elég komoly előfeszítéssel lehet csak megtenni. Aztán egy másik tűzhány, ahol viszont autóval lehet oda menni, a kráter peremére. Pontosabban tanultatok már a kalderákról, amelyek hatalmas nagy üstök, mélyedések és elsősorban beszakadással keletkeznek, nagy robbanás közepette általában. Ez a leghíresebb egyik ilyen kaldera, amit krátertónak nevez a népnyelv, ott legalábbis a földrajzos térképészek, ami az így jelenik meg. Ez több ezer évvel ezelőtt egy hatalmas vulkánnak a deroskodásával keletkezett, és egy festői, zárt, gyönyörű, szép 8 km átmérőjű tó tölti ki a belsejét. Oregonban egyébként, ahol ez a krátertó kaldera található, valamint az előbb mondott chilei vulkánokra is első ízben, mert aztán később más el tudtam jutni több ízben is, első ízben a Fulbright ösztöndíj segítségével jutottam el. Ez az ösztöndíj, ugye, amiről hallottatok már, és tulajdonképpen ez a rendezvény sorozat is ehhez kapcsolódik közvetlenül vagy közvetve. Nem csak kutatóknak, tudósoknak, hanem diákoknak is tud kínálni tovább tanulási lehetőséget az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államok borzasztó nagy. nagyon színes, nagyon sokféle. Tudnék mondani rengeteg pozitívumot és érdekességet, ami egy európainak is az, és bizony negatívumokat is, amivel ha az ember fölkészül, akkor szembe lehet és szembe kell nézni. Az biztos viszont, hogy én magam rengeteget köszönhetek ennek az ösztöndíjnak, amahová 2004-ben és 2005-ben jutottam el, tehát most már több mint 6 éve, és akkor egy 3/4 évet töltve az USA-ban tudtam eljutni amerikai és dél-amerikai, tehát ugye észak-amerikai Egyesült Államokbeli vulkánokban, ugye a Cascade-hegységről van szó, ott vannak a aktív tűzhányok az USA-ban, és Dél-Amerikában, ahol szintén meglátogattam vulkánokat. Sort gyorsan bezárom, ugye egy Kanári-szigeteki képpel, oda azért többen el tudnak jutni. Járt már valaki a teremből Kanári-szigeteken? Hát ezek szerint annyira könnyen oda sem, de azért szerintem könnyebben becserkészhető szempont, olyan szülőknek köszönhetően esetleg, akik szeretnek fürdeni, meg napozni nyáron. És ugye ez egy vulkáni sziget, egy úgynevezett forrófoltokról már hallottatok, majd később még beszélek róluk. Szóval ez egy tipikus, jellegzetes forrófolt vulkanizmus és vulkán. Több szigetről van itt szó, a legnagyobbik szigetet ugye Tenerife-nek hívják, és annak is a legmagasabb vulkánja, a Pico de Teide, közel 4000 méter magasságban emelkedik. Magyarországon igazából, jelenleg Magyarországon ketten foglalkozunk kimondottan és hivatásszerűen vulkánokkal, úgy, hogy vulkanológusnak hívjuk magunkat. Udvariasság kedvéért Harangi Szabolcs kollégámat mondom, ő is tanszékvezető, ő is az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, csak ő a kőzetan geokémiai tanszéken dolgozik, én pedig a természetföldrajzi tanszéken, ugye ahogy elhangzott. Most mi ketten vagyunk láthatók egy izlandi konferencián, annak egy kirándulásán, ahova egyébként a Nemzetközi Vulkanológiai Szervezet, világszervezet rendezett akkor éppen konferenciát. Ennek a tagjának lenni azért érdemes, ha az ember tud még kutatási támogatást, részvételi díjra valami támogatást kapni, mert ugye mindig aktív vulkánokon, vagy szinte mindig aktív vulkánokon vannak ezek a konferenciák, és akkor az ember megismerheti mondjuk Izlandnak a vulkanizmusát. Ha már Izland, ugye egy háttérkép most arról a vulkánról, ami tavaly nagyon-nagyon közel hozta a vulkánokat mindenkihez, jó magam is többek között, akik ugye mondom, kevesen foglalkozunk vulkánokkal, hát most hirtelen, szabad ezt a csúnya szót mondanom, akkor sztárrá váltunk, mert állandóan keresett minket a tévé, a rádió, különböző sajtóorgánumok. A csúcsa számomra a Blikkben való szereplésem volt, az már mindent felülmúlt, de hát ott sem utasítottam vissza a megkeresést, és hát kénytelen, kelletlen, ezt most csak vízből mondom. Egyébként nagyon szívesen nyilvánulok meg bárhol, mert végül is terjeszteni kell az ismereteket. Mondjuk azt a népszerű szintet nem mindig mondjuk helyeslem utólag, a leegyszerűsítésre gondolok, de azért kétségkívül fontosak a leegyszerűsítések is. No, az Eia Fiala nevű vulkán, ezzel majd később találkozunk, talán még nem merült a feledésbe bennetek sem, hogy akkor tényleg mindenhol erről lehetett olvasni, hiszen ugye lezárta, elrekesztette a nyugat-európai légtérnek a nagy részét, hosszú hónapokig ennek a vulkának a kitörése. Ami felveti azt is nyilván, hogy hogyan működnek, hogyan törnek ki a vulkánok, ténylegesen mit lehet tudni a működésükről, annak a súlyosságáról, jelentenek-e veszélyt a vulkánkitörések, ahogy a legelején is mondtam, és mekkora veszélyt jelentenek. Ez az izlandi vulkán nagyon jól rámutatott arra, hogy sokkal kisebb veszélyt is lehet fölnagyítani, tupírozni, és igazából ilyenkor a tudósok hiába szólalnak meg, akkor mindenki megszólaltatnak, és leegyszerűsítő válaszokat várnak tőlünk. Ugyanakkor, amikor nincs ilyen veszély, vagy vélt veszély, mert ez megmondom majd, hogy nem volt igazi veszély, akkor nem foglalkoznak ezzel a társadalom, a média, ami éppen izgalmas és fontos, és látványosan eladható, azzal foglalkoznak. Ezt akkor a bőrünkön mindannyian tapasztaltuk, és nem csak mi magyarországi kutatók, hanem külföldi kollégák ugyanezt mondták Angliában is, máshol, ahol egyébként rengeteg vulkanológus dolgozik. Hogy megválaszoljuk tényleg, hogy milyen veszélyesek a vulkánok, mögé kell menni, hogy miért vannak vulkánok egyáltalán a Földön, és hogy hol vannak ezek, ahol vannak, és persze az aktív vulkánok ezen belül hol vannak. Tehát amit pirosan odaírtam, hogy hol és miért vannak vulkánok, leginkább ezzel kéne először foglalkozni. Mindazokhoz a kérdésekhez ugye jussunk, hogy hogyan működnek, és mennyire veszélyesek ezek a vulkánok. egy picike kis fizikát hadd hozzak, ígérem, hogy képletektől megkímélem a tisztelt társaságot. Ugye tudni való, ha nagy vonalakban szemléljük Földünket, mint egy élő rendszer, hogy Földünkön a kőzetek szilárdak a felszínen. Ha nagy mélységbe lemegyünk, akkor is szilárdak. A kőzetburoknak nevezett szilárd réteg alatt található a köpenynek az a része, amit úgy hívunk, hogy asztenoszféra. Erről már tanultatok. Az asztenoszférában a kőzetek olvadáshoz közeli állapotban vannak. Ezt szokták úgy is mondani, hogy plasztikus állapotban, ami geológiai időkben folyásra való képességet jelent. De valóban nagyon fontos, hogy ne azt gondoljátok, hogy ott folyékony anyag van. Nincs folyékony anyag, szilárd anyag van. Szokták ezt hasonlítani mondjuk mézhez vagy szurokhoz, de ez sem helytálló, inkább az üveghez kéne hasonlítani. Erre mindenki elcsodálkozik. Hát az üveg a szilárd anyag. Az üveg a szilárd anyag, de mégis folyásra hajlamos hosszú idő alatt. Ki nem hiszi, járjon utána, és mászon föl mondjuk nagy katedrálisokban, templomokban, azokra az üvegtáblákra, amelyeket sok évszázaddal ezelőtt tettek oda és építettek be. Azt fogja tapasztalni, hogy egy 5 centi vastag üvegtábla, az fönt ma már csak 3-4 centi, és lent pedig 6-7 centi vastag. Ez azt mutatja a gravitáció hatására, hogy lefele megfolyik az az üveg hosszú idők alatt. Értitek? Ez jelenti azt, hogy folyásra hajlamos geológiai időkben. De mégis a nagy nyomás és a hőmérséklet hatására ezek komoly fizikai feltételeket teremtenek. Képes az az anyag mozogni egy kicsit, és valóban ez kétségkívül hozzájárul ahhoz, hogy a felette lévő szilárd kőzetburok mozgásba lendülhet, hogyha ő is mozog. Az asztenoszféra másik fontos sajátsága éppen ezért, hogy egy kis behatás, egy kis fizikai behatásra valóban megolvadhat, és ami megolvad, azt úgy hívjuk, hogy magma. A magma tehát alapesetben a földköpeny felső részében a kőzetek megolvadásával keletkező anyag, ritkábban más körülmények között a kéreg is, tehát a felső, még felsőbb gömbhéj is megolvadhat. No, az első ábrán azt látjuk, az első grafikon, a diagramon, hogy a fizikai feltételek közül, hogyha a hőmérséklet megváltozik, akkor ezen az úgynevezett fázis diagramon a szilárd fázisból a hőmérséklet emelésével függőleges tengelyen haladunk fölfelé, a félig meddig olvadt állapotba jutunk. Nem hirtelen történik az olvadás. Miért nem? Például azért nem, mert heterogén ez a köpenyanyag, tehát különböző olvadáspontú anyagoknak a egyvelege van ott, és ezért egy kis része, egy bizonyos része megolvad először, aztán a másik része később, és végül akár teljesen megolvadhat. Tehát ez egy hosszú időt igénybe vevő folyamat. Hőmérséklet emelése. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogyha nyomást csökkentjük, ugye felső irányba haladunk, akkor fölfele haladunk a föld felszíne felé, akkor a nyomás lecsökken. Ez a nyomás csökkenése például az óceán középi hátságokon történhet, amikor egyre vékonyodik a kőzetburok, és akkor a földköpeny anyaga fölfele emelkedhet. No és akkor a másik, ahogy az előbb mondtam, most már csak röviden, a másik fázisdiagram, amikor a hőmérsékletet megemeljük, a vízszintes tengelyen haladunk jobbkéz felé, tehát hőt adunk a rendszerhez, ugye nyilvánvalóan ez olvadás irányába fog vezetni. És a harmadik lehetőség pedig, amikor folyadék kerül a rendszerbe, ez is lecsökkenti az ott uralkodó olvadáspontot. Milyen folyadék kerülhet a rendszerbe? Például az úgynevezett alábukás folyamatában tudjátok, hogy óceáni lemezek alá tudnak tolódni a földköpenybe, és alá sodornak üledékeket, és vízben gazdag üledékeket is többek között. Nos, ez nagyon lecsökkenti az olvadáspontot, és az ottani köpenyanyag megolvadhat. Nos, tehát a lényeg, a fizikai körülmények változtatásával nyomást csökkentjük, a hőmérsékletet emeljük, és esetleg vizet a rendszerhez hozzáadunk. Nem folyékony vizet beleöntünk, meg így kell elképzelni, hanem kötött vízről van itt szó, amely ugye ásványfázisban megjelenik, mondjuk hidratáció, erről hallottatok már, tehát ilyen formában. Szóval ezen feltételek, ha megvannak, akkor az ott uralkodó szilárd, de olvadáshoz közeli állapotú anyag végül is megolvadhat, és magma képződik. Hol tör fel ez a magma? Nézzünk körbe kicsit a Földünkön. Ugye fontosabb ma működő aktív szűzhányokat látjuk. Egyrészt ugye szubdukciós alábukás övegben, ezek közül ugye a legfontosabb a cirkumpacifikus, tehát a csendes óceánt övező tűzgyűrű, sok-sok piros vulkánt látunk. Ilyen alábukás övek máshol is vannak, de ez a legfontosabb. Aztán vannak ugye az óceánnak közepén, vagy éppen peremén húzódó hátságok hasadékvölggyel, ott ugye a nyomás csökkenése miatt vékonyodik el az óceáni kéreg, és jön létre a magma. És vannak olyan rendellenes idézőjelben forró foltok is, amikről már tettem említést, ezek ötletszerűen, hogy így mondjam, bárhol lehetnek földünkön, óceánokban is vannak, és kontinenseken is vannak ilyenek. Ugye az ábrát most kicsit más módon, előbbi térképet más módon megjelenítve, szisztematikusabban nézzük még egyszer ezeket a helyszíneket. Ugye annak egyrészt távolodó lemezek, lemezszegélyek, itt az óceáni kéregnek az elég vékony rétege van. Ez kb. 6-7 km vastagságú, és ez folyamatosan távolodik, szétsodródik, és a kettő között ugye a hasadék völgyben a földköpeny fölemelkedhet, a nyomás ott lecsökken, ami ránehezedik, ezért az anyaga megolvadhat, és ugye a jobb ábrán látható, hogy ott vulkanizmusra, illetve hát magmatizmusra kerül sor. Az anyag egy része vulkánként vagy vulkánosságként a felszíre jön, egy másik része hozzáforr a néven lévő közeburok anyagához, és a mélységi kőzeteket gyarapítja. Keresztmetszetben, szelvényben így festenek ezek a hátságok, fontosabban a központi hasadékvölgyek. Lassú, meg gyors szétsodródást látunk. Ugye a lassú szétsodródás baloldali rajzszelvény van idő arra, hogy egy ilyen szabályos, mély hasadékvölgy képződjön, és le is zökkennek ott a szétsodródás vonalában a kőzettömegek. A gyors szétsodródásnál ez nem annyira jellegzetes és nem annyira alakul ki. Látjuk, hogy a magma kamra, a magma képződési helye az nagyon sekély mélységben van mind a két esetben. A központi hasadékvölgyeket érdemes figyelembe venni, hogy nem csak egy nagy hasadás van a föld felszínén, hanem pici kis központos vulkánocskákat látunk, tehát ezek a kis vulkánok színezik állandóan ezeket a szétsodródó hátságokat, hasadékvölgyeket. Az előbb már mondott alátolódási, szubdukciós övek, ugye ez a vulkanizmus, mondhatni, hogy a földi vulkanizmus legjellegzetesebb és legszebb példája, ugye óceáni lemez bukik a kontinentális vagy egy másik óceáni alá. Egyik ismert példája, biztos, hogy már ti is hallottatok róla, a Szent András törés vagy vetővonal is itt helyezkedik el, egyébként pontosan itt. Szóval ez a terület az Egyesült Államok nyugati része, ahogy mondtam, jó magam is az említett Fulbright ösztöndíj keretében ide el tudtam látogatni. Itt húzódnak a lemezalábukás varratvonala mentén a Kaszkád-hegységnek a vulkánjai, aktív tűzhányói. A legdrámaibb jó 25 éve a Mount St. Helens vulkának a katasztrofális kitörése volt egyébként itt. Tehát itt tényleg aktív vulkánok ülnek, és ennek egy ilyen, mondjuk úgy, hogy délies folytatása Ferde irányban egy transform, haránt irányú vetődéssel, nos ez a híres Szent András törés, ahol nagyon sok földrengés van. Erről már hallottatok. Alábukási övek, gyorsan egy kis szelvény, mert meg kell különböztetni azokat a helyeket, ahol két óceáni lemez ütközik és bukik egyik a másik alá. Itt szigetívek jönnek létre, de a szigetívnek is az anyaga lehet valódi kis kontinentális mag. A felső ábrán látunk egy ilyet. Vagy lehet ténylegesen egy óceáni lemez ott felül, ami alá betolódik a másik óceáni lemez, és itt elsősorban bazaltos, esetleg andezites vulkanizmus jelentkezik. A másik nagy típus pedig a kontinens peremek esete, ahol egy valódi szárazföld alá tolódik be az óceáni lemez. Itt sokkal vastagabb az a lemez, amit át kell törnie a magmának, ami a mélyben képződik, és itt ezért nem csak andezit képződik, ugye az Andokról kapta nevét, ami földünk legmonumentálisabb ilyen hegysége, hanem ennél szilíciumban gazdagabb kőzetek is, mondjuk dácit, meg riolit, erről már tanultatok, ezek is képződni fognak nagyon nagy mennyiségben. A harmadik hely pedig előbb ugye a térképen láttuk, most még egyszer kinagyítva, illetve hát ezt a témát kicsit alaposabban megnézve, ahol nagyon forró anyag jön föl kisebb-nagyobb mélységből, mégpedig a kötenynek egy kisebb-nagyobb mélységéből. Ezeket a helyeket forró foltoknak hívjuk, vagy szokták még forró pontoknak is hívni őket, és az a jellegzetességük, hogy viszonylag egy helyben vannak egymáshoz képest, és mindenképpen egy helyben vannak a fölöttük mozgó lemezekhez képest, egy mostani állapotot látunk a jobboldali kis térképázlaton, megmutatja a legfontosabb aktív forró folt vulkánokat, mondjuk a Yellowstone Nemzeti Parkon már hallottatok, Hawaii szigetekről, Galapagos szigetekről, Azori szigetekről, vagy éppen Izlandról, ami érdekes kettősséget mutat, hiszen egyrészt egy óceán középi hátságon van, másrészt pedig egy forró folt. Most, hogy az, hogy viszonylag helyben vannak ezek a forró föláramlások, köpeny föláramlások, hőoszlopnak is hívják őket, nagyon magas a hőmérséklet bennük egyébként, és ezért csökkenne az olvadáspont. Ez azt jelenti, ez a helyben maradás, hogy a fölöttük mozgó kontinensek vagy óceánok megmutatják a mozgásnak a nyomvonalát. Tehát beleégeti magát, hogy így fogalmazza, az adott forró folt mindig abban a részbe, a felette elhaladó lemez területébe, ami ott elhaladt. Így tehát egy földtörténeti jellegű ábrán, ami visszatekint mondjuk 100 millió évre, már nem pontokat látunk, hanem nyomvonalakat. Mondjuk, ha nézzük, ugye hozzám közelesik, ezért kényelmesebb ide mutattam, az indiai óceán térségét, látjuk, hogy ez a hosszú-hosszú nyomvonal, vagy éppen ez a hosszú nyomvonal, egy-egy forró foltnak a nyomvonala, ami elmozdult, hiszen először mondjuk a Deccan félszigetet, ha megnézzük, ott volt vulkanizmus jó 60 millió évvel ezelőtt, akkor még itt helyezkedett el, ahol most mutatok, ez a bizonyos indiai szubkontinens, majd pedig észak fele sodródott, ezért az óceáni kőzetburok területén megvan a nyoma ennek a vulkánosságnak, mint ahogyan a Deccan félszigeten is megvan a legelső nyoma természetesen. Így tehát a mozgás, a haladását a lemezeknek a viszonylag fix helyzetű forró köpenyfeláramlás fölött nagyon szépen mutatják ezek a nyomvonalak. Újabb időben kimutatták egyébként, hogy a forró feláramlások egymáshoz képest egy picit azért mozognak, de ez annyira bonyolítja a képet, hogy ebben nem is mennék most bele. A forró folt vulkánok azért sem olyan egyszerűek egyébként, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy hát följön a köpeny, a mélybeli köpenyanyag, és akkor bazaltos vulkanizmusra kerül sor. Nos, valóságban ezek a vulkánok éppen lehetnek elég sokfélék, és nem mindig olyan egyszerű a felépítésük, mint mondjuk a Hawaii szigeteken, amelyeket a legrégebb óta tanulmányoznak. Hát Izlandon, ugye, ahol mondtam, én is több kirándulást tettem, pedig hát magyarországi terület körülbelül, azért elég nagy. Nagyon-nagyon sok a tűzhányó, és ahogy a formakincs is mutatja ezen a képen például, rendkívül változatos a forma együttes, és a vulkáni működés is nagyon sokféle lehet. Ahogy odaírtam, a Föld kisebb vagy nagyobb mélységét csapolhatja meg a vulkáni folyamat, plusz még, ráadásul még, a magma bonyolódik, differenciáltabbá is válhat, ahogy képződik, meg ahogy tárolódik, keveredhet más magmákkal. Így tehát egy egyszerű, ha a földköpenyből származó bazaltot veszünk alapul, ez sokkal bonyolultabbá is válhat végső soron. Például Tenerife-n, ahol ugye hát egy nagyon meredek vulkáni kupot látunk, ez a már előbb is mondott Pico de Teide, voltam magam is, ez ugye réteg vulkánokat megszégyenítő meredekséggel rendelkezik, mert nem bazaltból van, hanem mondjuk fonolit, trahitos kőzetekből, nem biztos, hogy erről hallottatok, ezek olyan bonyolultabb összetételi kőzetek, amelyek szilíciumban gazdagabbak például, vagy inkább alkáliában gazdagabbak, és azt jelenti, hogy meredekebb lesz az a forma, amit felépítenek. Tehát a lényeg, hogy érdemes megjegyezni, hogy sokkal változatosabb formák is létrejöttek, mint a klasszikus Hawaii, amely a forró foltoknak ugye a típus példája, és ott valóban csak és kizárólag bazaltok jönnek a köpeny kisebb-nagyobb mélységéből, ezek nem differenciálódnak, nem bonyolódnak, így megmaradnak viszonylag egyszerűnek. Mondom, Izland vagy Tenerife, vagy a Kanári-szigetek más tagjai sokkal bonyolultabbak. A tűzhányók sokfélék lehetnek. Pajzsvulkánokról, rétegvulkánokról, kis pici törmelékkupokról biztos, mint hallottatok már, utóbbiak közül a salakkupokat emelném ki, amelyek földünkön a leggyakoribbak, ezek vannak legszámosabban, és a legszabályosabb kis pici formák a föld felszínen. Szintén esett már szó a kalderákról is, ezek általában, ugye, ahogy mondtam, beszakadással keletkeznek, van, amikor ehhez nem társul nagy robbanás, csak éppen besüllyed a vulkán, ezek bazaltos vulkánok elsősorban, mondjuk pajzsvulkánok, tehát a felső pajzsvulkán Hawaii például, ott is vannak Hawaii szigeteken nagy belsüllyedéses kalderák, de általában földünkön az a gyakoribb, hogy nagy robbanás is társul hozzá, ilyenkor őrületes mennyiségű, több tucat, vagy akár több száz köbkilométer anyag jut a levegőbe, ez irdatlan mennyiség, otthon érdemes kiszámolni, hogy mennyi egy köbkilométer, és az, tehát ez egy elképesztő mai ember számára felfoghatatlan mennyiség. Néha nem is egy, hanem több vulkán szakad be, és úgy képződik kaldera, ilyenkor hatalmas összetett lebenyes mélyedés jön létre. A legnagyobb földi kalderák 20-25 km átmérőjek, de mondjuk a stabilabb, vastagabb kéreggel rendelkező Mars bolygón vannak nagyobb méretű kalderák is, elbírnak ezek nagy vulkánokat is. Nézzünk néhány híres vulkán, saját képeim ezek, úgyhogy tényleg ízelítő azok közül, ahol én is sikeres utakat tettem és meg tudtam látogatni ezeket. Ugye a Fuji, láttuk a japánok szent hegyét, ami egy különösebben kevéssé veszélyes vulkán. Ott picit látszik baloldal középtájon a hómezőben egy kis luk, az 1700-as évek elején tört ki utoljára, azóta szunnyad a Fujiyama. Egy másik hatalmas vulkán az Aso nevű kaldera, ahogy mondtam, ugye hatalmas kalderák vannak főleg réteg vulkáni vidékeken. Ez egy 24 km átmérőjű óriási udvar, ott lehet látni a hátsó peremét az alsó képen, és benne kis, tehát nagyobb vulkánok köfékelnek, ott egy kis salakkúpot látunk középen, a felső képen pedig a Nakadake nevű vulkán mondjuk embrióját, ami a belsejében ennek a hatalmas kalderának alakult ki. Négy kép dél-amerikai vulkánokról, az Andokból. Több különböző utat tettem Chilében és Argentinában, ezek közül mutatok be néhányat. Baloldalt a Parinacota vulkán, egyike a legmagasabbaknak, 6350 méter magas tűzhányó. Ez óriási szám, tehát nagyon magas magaslat, eleve a már lábánál is magaslati hatással kell számolni, de a lába, a ténylegesen a talpa, az egy magas fennsíkon van ezeknek az andokbeli vulkánoknak, legalábbis a középső Andokban, ezt altiplánónak hívják, közel 4000 méter magas fennsík, és onnan emelkednek csak ki a vulkánok, hát csak, ez azt jelenti, hogy a plusz 2500-3000 méter onnan érik el. Egy másik aktív tűzhánya a Huallatiri, középső Andokban, egyedül ez Pipán napjainkban. A harmadik jobbra fönt a Villarrica vulkán, azt már mondtam korábban, ez egy bazaltos tűzhányó a déli Andokban, Dél-Chilében. Ott nincs ez a magas fennsík, ott a lába is a tűzhányónak már jéggel van fedve, ahogy mondtam, az ottani óceáni klíma miatt, és egy kitörés, amit éppen megörökítettem. Híres vulkánokkal Európában is találkozunk, tehát nem muszáj mindjárt messzire vágyni és messzire menni. Karnyújtásnyira vannak idézőjelben, pontosabban két nap utazásra a Dél-Olaszországnak a tűzhányói. Közülük kettőt mutatok be, az egyik az Etna, Zetán, ahol öt kisebb-nagyobb csúcskráter ontja a füstöt és a gáz napjainkban is, és számtalan több száz kis mellékkráter parazitakúp található, és lent pedig a Stromboli nevű vulkánt látjuk, amely a Lipari szigetek egyike, és talán a leghíresebb, legalábbis meg is filmesítették egyébként több ízben is ezt a tűzhányót, ami a Tirrén tengernek a világító tornya nevet is kiérdemelte, már a régi görögök és rómaiak is használták azt a tulajdonságát, hogy periódikusan egy-egy kis salakszórás mutat, ami kicsi, de sötétben nagyon jól látszik messzebbről is. A vulkánok működtetnek lávaöntéssel és robbanással. Itt az izzó törmelék kiszórása mellett a lezúduló törmelék és gázárakat kell említeni, vagy népszerű néven izzó felhőknek is hívjuk az egyik típusát. Osztályozhatjuk a vulkánokat, de talán idő kevés van, nem mennék bele nagyon ebbe, csak egy picikét valamit mondok róla. Osztályozásnak az egyik legjellegzetesebb, legfontosabb kritériuma, hogy milyen finom a szemcseméret, amit kiszór a vulkán. Fragmentációnak hívjuk ezt a mutatószámot, tehát ha ez az érték nagy, akkor nagyon sok a pici törmelék. Ez azt jelenti, hogy a magma szétforgácsolódott pici darabokra. A másik pedig, hogy milyen távolságba tudja kiszórni a vulkán a törmeléket. Ezt D-nek hívjuk, elterjedés, ugye angol dispersal szóból. A két értéket egymáshoz viszonyítjuk, és akkor egy diagramot kapunk, DF diagramnak hívják, és ebben különbözőképpen be lehet sorolni a vulkánokat. Így tehát elkülöníthetünk gyengébb, szelidebb működés, mondjuk a Hawaii meg a Stromboli típusú vagy komolyabb működéseket, mint mondjuk a Pliniuszi, a leghíresebb, mindjárt mutatok képeket a Vesuvról, ahol ezt kapta a nevét. És ugye azon belül, hogy mi a hevessége a kitörésnek, megkülönböztethetjük azt, amikor a magmában benne vannak az oldott gázok, és az okozza a robbanást, vagy pedig ha külső vízzel keveredik a magma. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy nedves törmelékbe belemegy a magma, vagy éppen egy kráter tó van ott, és találkozik a víz a magmával, hát akkor egy borzasztó nagyos fog szólni. Nyilván ezt is lehet értékelni. Ezeket a kitöréseket úgy hívjuk, hogy freatok magmás kitörések. Ezek nagyon érdekesek, de a magyar Balaton felvidéken is nagyon sok ilyen freatok magmás víz-magma kölcsönhatást mutató vulkán van. Néhányat a híres történelmi kitörések közül, biztos többről már hallottatok egyébként. Az egyik talán a vulkanológiát leginkább forradalmasító jó 100 évvel ezelőtti kitörés volt, amely Martinique szigetén történt, akkor francia gyarmat volt, a Montpellier nevű vulkán. Hát ugye egy bácsi nézi itt azt, hogy minden leégett, és a város teljesen tönkrement. Ezt a város Saint-Pierre-nek hívják, ma újjáépült egyébként, a vulkánnak a déli lábánál foglalt helyet, és akkoriban nem ismerték azt a fajta veszélyt, hogy izzó felhő, amit az előbb mondtam már. Ez rendkívül veszélyes, koncentrált gázáramlást jelent, és mivel nem ismerték, az emberek nem mentek el a városból, és az egyik ilyen izzó felhő, ami a bizonyos napon, 1902. május 8-án reggel lejött, megfullasztott szinte mindenkit, több mint 36 ezer ember pusztult el Saint-Pierre városban. Gyakorlatilag a városon belül csak egyetlen egy túlélő akadt, egy olyan föld alatti börtönben sengedő rab, aki megúszta. Tehát tulajdonképpen ő ezáltal egyébként meg is menekült, nem csak a kitöréstől, hanem később ki is szabadult, és előadó külutakon népszerűsítette a vulkánokat és ezt a kitörést. Elég faramúci történet. A Vesuv híres kitörései közül a legkatasztrofálisabb az ókori Pompeit és Herculaneumot elpusztító 79-es, Krisztus után 79-ben történt kitörés volt, íme a Vesuv háttérben. Ugye mindenki ismeri azokat a maketteket, vagy éppen hát maradványokat, amelyek a két ókori városból származnak. Az emberek nagyon hasonló módon, mint Saint-Pierre-ben egyébként, itt is az izzó gázáramlás következtében lelték halálukat. Előbb Herculaneumban, aztán később Pompeiben, ahonnan többen viszont el tudtak menekülni. A kitörés először csak abból állt, hogy hullott az égből a hamu és a horzsakő. Emberek párnákat kötöttek a fejükre és meg tudták ezt úszni, hiszen nem volt koncentrált gázáramlás. De amikor a kitörés fokozódott, akkor bizony lezúdultak ezek a gázáramlások, és mondom, mindenki ott is meghalt, megfulladt szabályszerűen, és ahogy volt éppen meghalt, és ugye ezt később megtudták, kitudták ásatások során szedni, és ugye ilyen módon kutyákat, embereket látunk eredeti helyzetükben. Azóta, 2000 év óta nőtt föl a Vesuv központi kúpja, aminek a kráterébe pillantunk be a baloldali képen. 1944-ben volt a legutolsó komoly kitörése, amennyire itt most látszik, ez egy lávafolyásnak a felszíne, tehát már én is később születtem ennél, viszont szüleink, nagyszüleink idején egy elég komoly kitörése volt. És akkor egy-két mondatot az Eyja Fialla nevű vulkánról. Kacifántos ugye a nevét megjegyezni, de ha izlandiak lennénk, akkor még bonyolultabban kéne kiejteni, mert Eyja Fiallának ejtik, tehát a két elt az T betű hangzással. És a Jökull pedig, vagy Jökull, az egy jégmezőt jelent, amiből nagyon sok van Izlandon. Nem is volt külön neve a vulkánnak, hanem a Eyja Fiala jégmezőnek hívták ezt a tűzhányót, amely jó 150 éve tört ki utoljára, és ez a kitörés egy jellegzetes freatomagmás kitörés volt. Most már ismerősek vagytok a kifejezéssel, tehát a jég és a magma kölcsönhatása adta azt a nagyon magasra szökő felhőt, ami a kitörés második szakaszában jelentkezett. Egy kis térképen látjuk az Izland aktív vulkánjait. Balszerencsés módon a kitörési felhő Európa felé sodródott, ez nem mindig van így, tehát a legdélebbi izlandi tűzhányok esetében fordul elő. Ugyanakkor annyira kihígult a felhő, hogy semmilyen komoly veszélyt nem jelentett a repülőgépekre, csak a túlzott szabványok és óvatoskodás, ami egyébként indokolt, csak az nem indokolt szerintem, hogy erre nem készültek fel, hiszen később a zéró toleranciát azt feloldották, és akkor már repülhettek a repülőgépek, hát az addig is ez így lett volna, hogyha erre előre fölkészülnek. Egy kis térképet látunk, ahol a bravúrosnak tűnő, számunkra szokatlan izlandi nevekben lehet gyönyörködni. Szóval ez a veszély, ami amúgy is csak néhány hónapig tartott, inkább a széláramlásnak volt köszönhető, és egy túlzott óvatosságnak, ami indokolt, viszont hogy előtte nem vizsgálták meg ezt a lehetőséget, az pedig szerintem semmiképp sem elfogadható, és hát ugye a hatásait és a pánikot is tudjuk, ami ebből következik. Ugye jól tudom, akkor 45 percen van, úgyhogy igyekszem rövidre fogni, ami még hátra van néhány gondolatot arról, hogy akit érdekelnek Magyarországon a vulkánok, ezen túlmenően is, mint hogy színes és szép képeket lehet nézegetni, meg interneten is ezt meg lehet tenni, vagy ugye kedves szülőket rábeszélni, hogy jussunk el az Etnára, vagy a Vezúvra, amely viszont csak egy napi járóföld autóval, vagy vonattal, vagy mit tudom én, hogy hát gyalog kicsit hosszabb lenne. Tehát ezen túl nyilván vannak azért közületek, gondolom, akik érdeklődnek a természettudományok iránt és a vulkánok. Tényleg az a terület, ami rendkívül hálás. Több tanítványom is van, volt végzett egyetemi hallgatók, akik külföldön is szerencsét próbáltak, vagy éppen külföldön dolgoznak, vagy dolgoztak. El lehet ma már jutni nem csak az Európai Unió országaiba különböző időszakokra, hanem távoli, tengeren túli vidékekre is. Magyarországon ugye mi az ELTÉ-nken, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyik elsősorban olyan képzés, ahol több kurzus foglalkozik a vulkánokkal, akit érdekelnek a weboldalak címei, azt le lehet szépen írogatni, vagy megjegyezni, vagy később letölteni. Két megközelítést mondanék. Az egyik a, ma úgy hívják, hogy földtudományi képzés, másik a földrajz, ami a bemeneti oldala ennek. Hát alapképzésben lehet részt venni, ami 3 éves, és ráépülő mesterképzés, ezt is talán mindenki már tudja. Ez egy olyan rendszer, bolonyai rendszer, aminek nem sokan vagyunk a hívei, de ez van, ezt kell szeretni. Ebből lehet a legjobbat kihozni. A lényeg, hogy egyfajta alapozás, és aztán mondjuk, hogy el lehet mélyedni bizonyos tanulmányokban. Legalábbis ezt így kéne, hogy felfogjuk, és így kéne, hogy történjen. Most szakmailag nézve a dolgot, akik érdekelnek a kövek, a kőzetek, azoknak a mélyebb elemzése, netán a kémia, az tényleg inkább geológusnak menjen, aki pedig a föld felszíne iránt érdeklődik, a formák, a formakincs iránt, hogy az hogyan változik, hogyan újul meg, vagy hogyan pusztul, az pedig az úgynevezett geomorfológus oldalt erőltesse, vagy azt válassza, hiszen ott a domborzat elemzésnek a nagyon a trükkjeivel, ami nagyon látványos, és nagyon, hát én ezt csinálom, ezért ezt ugye, ha megengeditek, akkor népszerűsítem most, szóval ezzel lehet foglalkozni. Ma már olyan térképek is készülnek, ahol egy embernek a méretét is ki lehet venni az űrből, tehát ugye elképesztő pontossággal a vulkáni kisformákat is föl lehet párni. Mindkét képzési oldalon a vulkanizmus folyamataival, amit eddig elmondtam, Dióhéjban is foglalkozunk, tehát hogyan törnek ki a vulkánok, veszélyesek, veszélytelenek, ezeknek a részleteit meg lehet ismerni. A reklám helye a végén, ugye jó magam írtam egy tankönyvet, annak egy alapozó fontos részét bő 10 évvel ezelőtt, és aztán egy másik monográfiát is, akit érdekelnek a hazai vulkánjaink, vagy a Kárpátok egészére szerette kitekinteni, a már mondott Hargitába ellátogatni képekkel és szakmai szöveggel, szóval nem olyan régen, 2009-ben jelent meg a második kiadása ennek a könyvemnek, Börzsönytől a Hargitáig, ami a magyarországi tűzhányok egy nagy részéről szól, az andezit vulkáni hegységekről, amelyek 15 millió éve működtek, de még most is nagyon szépen megőrződtek, sok közülük, és a Hargitáig bezárólag, ahol viszont, ahogy mondtam, csak néhány 10 000 vagy 100 000 éves tűzhányok vannak, tehát itthon is érdemes nyitott szemmel járni. Vulkán van, képzési forma van, akit érdekel, segédanyagok a jelzett oldalakon letölthetők, vagy meglátogathatók, és hát ugye Európán belül meg aztán végképp azt lehet mondani, hogy igazán szakképzett vulkanológus lehet valaki idehaza és Európában tanulva is. Kívánom nektek, hogy a földrajz, a vulkánok legalább egy picit közelebb kerüljenek most hozzátok, és bárkinek van érdeklődése, kérdése, most ha van idő, vagy e-mailben is, nagyon szívesen állok rendelkezésetekre. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Karácson Dávid, vulkánkitörések, vulkánveszélyek. Az előadás elhangzott 2011. március 1-én.